János evangéliuma van velünk hétről hétre, januártól egészen a nyári táborig, és azt helyezte Isten a szívünkre, hogy mindamellett, hogy hétről hétre megerősödünk, kérjük Isten útmutatását arra nézve, hogy mit jelent keresztényként jelen lenni a világban, még figyeljünk arra is, hogy mit jelent az, hogy Isten, amit teremtünk, teremtményekre rábízta az ő teremtett világát, hogy vigyázzunk erre. János apostolnak a fő célja ebben az evangéliumban, hogy mindenki, aki hallja az igét, aki olvassa az igét, az higgyen benne. Egy visszatérő hívás. Higgy. Higgyetek benne. Újra és újra elhangzik, csupán a 6. fejezetben is többször hallhatjuk majd ezt, a felhívást. A hitnek a próbája, hogy elhiszed-e, hogy ő az atyától jött, hogy ő a megváltó, hogy ő a megígért szabadító. Ez az ige hirdetésem címe, a hit próbája. Ha még nem vagy keresztény, én hiszem, hogy Isten ezen a mai este hív téged, hogy higgy benne. Ha pedig keresztény vagy, és már vele éled az életedet, akkor a mai este talán a hit próbája az, hogy ma kinek látott te Jézus Krisztust, amikor krízis van, amikor értelmetlen szenvedést látunk, amikor érthetetlen mindaz, ami történik. Egy krízisben kinek látod őt? Mi fakad most fel a szívedből? Így olvasom a 6. fejezetből Isten igéjét, válogatott verseket fogok olvasni. Jézus ezután elment a galileai tengernek, a Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták azokat a jeleket, amelyeket a betegeken tett. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus körültekintett, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki, 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítvány András, a Simon Péter testvére így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Jézus ezt mondta. Ültessétek le az embereket. Nagy fű volt azon a helyen. Letelepedtek tehát a férfiak szám szerint, mint egy 5000-en. Jézus pedig vette a kenyeret, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Ugyanúgy osztotta a halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz. Szedjétek össze a felesleges darabokat, hogy semmi ne menjen kárba. Összeszedték tehát, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek feleslegesek voltak azoknak, akik ettek. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták. Ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amikor tehát látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajókba, elmentek Kapernaumba, és keresték Jézust. Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle, Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta nekik. Bizony-bizony, mondom néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok. hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Jézus ezt felelte nekik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték. És te milyen jelet mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink mannát ettek a pusztában, ahogyan megvan írva. Mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus pedig így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adta nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életed ad a világnak. Erre ezt mondták neki, Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Ez a hatodik rész tele van annak a magyarázatával, hogy milyen kapcsolatban van a kenyér és Jézus Krisztus. A kenyér és Jézus Krisztus titkát boncolgatja János apostol. Amikor nincs kenyér, éhség van, akkor hogyan van jelen Jézus? A kenyér és Jézus halála, a kenyér és Jézus feltámadása. Csodálatosan kibontakozik ez itt előttünk. S végül János leveszi a leplet a kenyérről, hogy az ember meglássa mögötte Jézust, hogy kicsoda ő. Kicsoda ő, aki kenyeret ad, és aki ő maga kenyérré lesz. Ezt a folyamatot, ezt az utat fogjuk bejárni. És két fő pontban fogok erről beszélni. Az egyik az, hogy a próba, a hit próbája, amin Isten vezet, amin Isten jelen van, amin be kell járnunk, ahol Isten velünk van, ő ebben hogy vezet? Amikor a hit próbájával szembesülünk, amikor a hit próbatételeit járjuk meg, akkor a mostani ige alapján azt láthatjuk, hogy úgy van jelen Isten, hogy emlékeztet, hogy jelet ad, és hogy kijelenti magát. Ismerős talán mindannyiunk számára, amikor átéljük azt, hogy a hitünkben próbák elé vagyunk állítva. Mikor teszi Jézus a kenyér szaporítás csodáját? Először is azt látjuk, hogy ahogy Jézus ott jelen van, már elvonulna a tanítványokkal pihenni a hegyre, akkor egyszer csak azt látja, hogy körültekint és nagy sokaság jön, akik éheznek, akik éhesek. És olyan szép, hogy Jézus meglátja, hogy ők éheznek. Meglátja, hogy ez a tömeg, ahogy közeledik hozzá, valóságosan éhezik. És hogy ne látta volna meg, hiszen azt hallottuk, van egy nagyon pici mondat, hogy közel volt húsvét a zsidók ünnepe. Hogy ne látta volna meg Jézus Krisztus, hogy ő, aki ott jelen van, tudja pontosan, hogy mit jelent a zsidók számára a húsvét ünnepe. És ekkor, ebben a helyzetben, ebben az ünnepkörben teszi Jézust a kenyérszaporítás csodáját. Mert mit ünnepeltek a zsidók húsvétkor? Az Egyiptomból való szabadulásra emlékeztek. Arra emlékeztek, amikor Isten az ő népét a halálba bezárt létből, a szolgaságból kihozza őket. Amikor ő ezt eltervezi, akkor a nép még mit sem tud. De ő már előre készíti a népet, elmondja nekik, hogy hogyan készítsék el a páska vacsorát pontról pontra. Elmondja nekik azt, hogy mit tegyenek. Hit által engedelmeskednek Isten szavának, hit által lépnek, hit által rendelt el a páskát, a vérrel való meghintést, a zsidókhoz írt levél így fogalmaz. Mert az, hogy Isten valóban megszabadítja a népet, hogy valóban kihozza őket a szolgaságból, ez csak Isten tudta biztosan. Csak Isten tudta biztosan azt, hogy mikor jön el ennek az órája, amikor kivezeti őket a szolgaságból. Csak Isten tudta azt, hogy hogyan fog ez történni. És a nép pedig csak egyet tehetett, hogy hisz Isten szavának, hisz az ő szavának. És olyan szép, hogy amikor Isten mielőtt kivezeti őket a rabszolgaságból, a szolgaság földjéről, akkor azt mondja, hogy előtte este üljetek ünnepet. Üljetek ünnepet. Vagyis éljétek át a velem való közösséget. Erősítjetek meg abban, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, aki itt vagyok. Erősödjetek meg abban, hogy én ki vagyok. És alázattal, bizalommal üljétek meg ezt az ünnepet. Mert a hit próbája ott és akkor annak a népnek, a rabszolgaságban, a fogságban az volt, hogy ugyan még nem látták a kiutat, de elhiszik-e, hogy Isten meg tudja őket szabadítani a fáraó kezéből. Elhiszik-e, hogy ő már elkészítette a szabadulás útját. A megtöltségben, a mélységben, a halálra ítéltségben Isten szól. Szabadítást készít. És a válasz hitből lépni. Hitből engedelmeskedni. És ott a nép megüli ezt az ünnepet, ezt a vacsorát. Ott vannak, megteszik, pontosan az előírásnak megfelelően. A második Mózes könyvének a 14. fejezetében olvashatunk erről. Úgyhogy még nem látják semmit, nem látnak semmit. És megteszik, hitből. És Isten, ahogy azt leírja, hogy hogyan történik a szabadulás előtti este, ez nem úgy tárul elénk, hogy ez egy ilyen elengedett wellness party, hanem azt mondja, hogy miközben engedelmeskedtek nekem hitből, megteszitek, amit én kérek, aközben készenlétben vagytok. Mert nem tudjátok az órát, mikor indul el az én szabadító munkám. Egyszerre a kettő. Az Istennel való közösség és a készenlét. Készenlét, hogy amikor azt mondja, hogy induljatok, akkor induljatok. És ez az esemény, amikor Isten kihozza az ő népét a fogságból, a szolgaságból, ez az esemény lesz az ő népével kötött szövetségnek az alapja. Így szól az első parancsolat, én vagyok az Úr, te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Itt lesz Isten népe számára, Isten Úrrá, a nép pedig Isten számára az ő szövetséges népévé. Ez az esemény lesz az alapja, és ezért mondja azt, hogy ezt nemzedékről nemzedékre ünnepeljétek meg, emlékezzetek rá. Emlékezzetek arra, hogy én ki vagyok. Ez legyen a hiteteknek az alapja, hogy én ki vagyok. és nagyon fontos momentuma volt még ennek a Páska rituálénak. Volt egy imádság, amely így hangzott. Ítélj érdemesnek minket a Messiás eljövetelére, és a vele beköszöntő örökké tartó boldogságra. Mert ahogy teltek az évek, Isten népe körében ez az ünnep, amit újra és újra megünnepeltek, amire most itt majd készülnek, ahová elérkezünk, majd az 5000 ember megvendégelése előtt vagyunk. Egyre inkább már nem csak arról emlékeztek, hogy Isten kihozza őket a szolgaság házából, hanem már a Messiás várásnak is az ünnepévé vált. Hogy várták a Messiást, várták, hogy eljön majd a megígért szabadító. Tehát ott vagyunk húsvét ünnepe előtt, ahol arra készülnek, hogy megünnepeljék, hogy Isten szabadító Isten. És itt lép be Jézus, mint szabadító. Itt lép be, amikor talán sok ember szívében ott volt a reménység, hogy eljön majd a megváltó, eljön majd a szabadító. És hallottuk, hogy volt, akik ki is tudták mondani, hát ő az, ez az a próféta, akit vártunk. Miután látják, hogy mit tesz a pusztában. És olyan szép, hogy Jézus nem veszi el az emberektől a reménységet. Jézus nem mondja, hogy menjetek el üres kézzel, hanem ott akkor értjük-e, hogy egy ilyen lelki állapotba gyűlnek össze, hogy megünnepeljék, hogy szabadító Istenük van. És akkor Isten, ahogy Jézus, hogy így emlékezteti őket, ő megjelenik, és kenyeret szaporít. Tehát úgy vezeti át Isten az ő népét a próbákon, ha egyrészt emlékeztet. Emlékezzünk mi is, hogy hány és hány helyzetben szabadított már meg bennünket Isten. Emlékezzünk, ne feledkezzünk el arról, amit ő annyiszor már megtett az életünkben. Emlékezzünk, amikor mi is a hit próbájának a napjait éljük. Emlékezzünk rá, és ahogy itt ebbe a helyzetbe belép Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban, és itt ő az éhező sokaságnak kenyeret ad, akkor olyan szép, ahogyan Jézus ezt teszi. Egy jelet ad. A hitnek a próbatétele közepette emlékeztetés jelet ad. Fülöp, egy tanítvány, megkérdezi tőle Jézus, honnan vegyünk kenyeret ezeknek, hogy ehessenek. Ez pedig azért kérdezte tőle, a 7. versben van, hogy próbára tegye. Talán még soha nem emelkedett ki, hogy ott abba a kenyérszaporítás történetében itt ez a pár szó. Megkérdezi Jézus Fülöpöt, hogy próbára tegye. Mert ő már tudta, hogy mit fog tenni. Milyen gyönyörűen összefonódnak a szálok, amire emlékezteti Jézus a népet, az Egyiptomból való szabadításra, már ott is Isten tudta, hogy mit fog tenni. Igaz? Tudta. A nép még nem, de Isten tudta. És itt megint ezt a momentumot látjuk, hogy a nép, még a Fülöp, jobban mondva, a tanítványok, még nem tudják, hogy Isten mit fog tenni. De Jézus már tudja. Ő már tudja, ő már elkészítette, itt is ezt látjuk, ő már elkészítette a szabadítás útját. Kérdés, hogy Fülöp hogy reagál, mint tanítvány? Hogy reagál Fülöp? A hit próbájában ő el tudja-e hinni, hogy Jézus Krisztus, aki ott áll előtte, az a teremtett világ fölött való Isten? el tudja hinni. Hogy válaszol Fülöp? Ha 200 dinárom lenne, az sem lenne elég. Felméri a helyzetet, majd lemond a helyzetről. Ha lenne pénzem, de nincs, akkor se tudnám ezeket az embereket megvendégelni. Akkor se tudnék itt mit kezdeni. Felméri, hogy mi az ereje, az ügyesség, és nem így vagyunk mi is. Talán többször Isten szelíd hangja szól, hogy indulj, hogy tedd, hogy lépd. És akkor mi felmérjük a helyzetet, az erőnket, a képességünket, a lehetőségeinket, és úgy lemondunk róla. De testvéreim, ahol mi nem vagyunk elegek, ott léphet be a hit. A hit a szabadítóba. És elmondhatjuk, Uram, hallom a te szelíd hangod. És Uram, én kevés vagyok ehhez a feladathoz. És amikor előmegyünk a kicsinségünkkel, hogy kevésnek érezzük magunkat, akkor ő azt mondja, hogy nem baj. Mert én meg tudom a keveset szaporítani. Akkor elérkezünk oda, hogy kevesek vagyunk ahhoz, hogy szeressünk, hogy bölcsek legyünk, hogy megbocsássunk, akkor oda mehetünk hozzá. És azt mondja, nem baj. Gyere ide hozzám úgy, abba a kicsinségedbe, ahogy vagy. Mert András szintén hasonlóan viselkedik. Ő kételkedik. Hát van öt hal, meg két, öt kenyér, meg két hal, de hát mi ez ennyinek? De olyan szépen fűződik ez a lánc. Azt mondja Jézus, hogy add ide nekem. Azt a keveset, ami van, azt a kicsit, ami van, add ide nekem. Aki vagy, ami vagy, ha kevésnek, ha kicsinek érzed magad, ő a kezébe vesz, rád néz, megáld, és áldássá leszel. Sóvá és világossággá ennek a teremtett világnak. Nem hagy úgy, hanem megáld, kezébe vesz, hálát ad érted, a teremtménye vagy, az enyém vagy, és az ő kezében, az ő atyai kezében, az ő szerető, megváltói kezében, ott történik az, amire igazán vágyunk, hogy átéljük és megtapasztaljuk, hogy az ő szeretete elég. Az ő kegyelme elég. Épp ezért, mikor talán felméred a helyzetet, és talán lemondsz magadról vagy másról is, akkor bíz benne. Emlékezz rá, hogy neki elég. Elég, ami van, ahogy van. És indulj. Indulj el, bízzál Istenben. Bízzunk Istenben, hogy ami kicsit oda tudunk adni neki, azt ő megáldja. Az elég. Azt ő meg tudja szaporítani, azt ő fel tudja használni. Pál apostol jutott eszembe, hogy ő szintén küzd ezzel. És annyiszor idézzük ezt az igét, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát erőtlenségemmel dicsekszem. Ki tudja, hogy folytatódik? Délelőtt is megkérdeztem, vagy nem tudták, vagy nem válaszoltak. Hogy folytatózik ez az ige? erőtlenségemmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Milyen szép ez, hogy amikor a mi erőnk véges és kevés, akkor Krisztus megállt, közel jön, egészen közel, és az ő ereje, Krisztus maga akar bennünk lakozni. Ő nem utasítja el a sokaságot, ő az éhezőnek enni ad, és lehet, hogy azt mondod, hogy ebben a helyzetben, Uram, pont a hitem kevés. Akkor azzal a kicsi mustármagnyi hittel menj oda. Azt mondod, én nem tudom, hogy imádkozzak ebbe a helyzetbe. Akkor azokat a félszavaidat, azokat a töredezett imáidat vidd Isten el, és hidd el, hogy ez elég neki. Vagy Aci épp most mesélte, hogy valaki tudott fizikai dolgokkal segíteni ott, akik most éppen jönnek át a határon. Ne gondold azt, hogy ez az 5 hal vagy 2 kenyér nem elég. De elég. Mert Jézus kezében elég. És tulajdonképpen a kenyérszaporítás arra válasz, ott az ott lévőknek, hogy itt van-e a messiás, vagy mást várjunk. Mert itt van. Jézus megjelenik erővel és hatalommal, és ott van, és itt is itt van. Jelenlétében, hatalmában. Ahogyan a Páska ünnepén kiosztották az áldást jelentő kenyeret és serleget, ő úgy osztja a kenyeret és a halat. De valójában mégsem úgy. Hiszen Jézus miután hálát ad, a teremtés csodáját ismétli meg. Megteremti azt, ami nincs. És túláradó bőséggel közli az eledelt. És én most csodálkoztam ebbe bele, hogy Uram, 5 kenyér volt, 2 hal, és csak a maradék 12 kosár lett. A kevés, hogy megsokszorozódott. Mert ilyen az Isten országa, hogy beletesszük az 5 kenyeret, 2 halat, aztán a végén a maradék jóval több lesz. Értitek ezt? Milyen gyönyörűen és felfoghatatlanul működik Istennek a kiáradó kegyelme is, és szeretete és igazsága? Pont akkor, amikor éhség van, amikor a hit próbája van. És Jézus azt mondja, hogy te gyere tovább, én még valami többre hívlak, még mélyebbet akarok neked adni magadból, hogy a kenyér mellett vedd észre azt, hogy én ki vagyok. Mert Isten komolyan veszi a szükségeinket, a fizikai szükségeinket. De ő még tovább akar, még többet akar adni. Értitek? A mi Istenünk még többet akar adni. És miután emlékeztet a hit próbájában, miután jelet tesz, utána kijelenti magát. És János levelében ez többször előfordul, a János 4, János 6, János 11, hogy úgy szerkeszti Pál ezeket a leveleket, hogy egy jelet tesz, aztán magyarázza. Így nevezzük ezeket, kijelentés dialógusok vannak. Miközben kijelenti magát, párbeszédben marad az ott lévőkkel. A hit próbájában. Jézus párbeszédben marad az ott lévőkkel. Nem hagyja őket egyedül. Ott van és kijelenti magát. Kijelenti magát akkor, amikor nehéz idők vannak. És itt is olyan szépen, ahogy hömpölyög a beszélgetés, egyre és egyre többet tár fel magából Jézus Krisztus, és egyre inkább mutatja meg, hogy ő kicsoda. És ez is jelen van mindegyik ilyen fejezetben, mindegyik ilyen történetben, amikor Jézus mutat egy jelet, és utána magyaráz, hogy ott az ott lévőket, és én hiszem, hogy itt ma is minket, döntés elé állítja. Vagy azt mondja, hogy ahogy én kijelentem magamat, arra igent vagy nemet válaszolsz. Elindulsz velem, vagy eltávozol. Nagyon érdekes. Azt látjuk a fejezet végére, hogy végig valakiben megszületik a hitvallás, valaki pedig elmegy. Elmegy Jézustól, eltávolodik. De ennek a folyamatát még nézzük meg egy picit, hogy meglátják a jelet, hogy mit tesz Jézus, és a jel mindig túlmutat, mindig hitre hív, és közben pedig így történik egy ilyen része itt ennek a hömpölygő beszélgetésnek, hogy sokabban elkezdenek zúgolódások támadni, ellenállást támadni, megkérdőjelezik. És pont arra nézve, ahogyan Jézus a kenyeret megszaporítja, ott akkor az ott lévőknek rögtön beugrik, és eszükbe jut, és talán nekünk is eszünkbe jut, hogy amikor az egyiptomi szabadulás útján még nem érkeznek meg az otthonukba, a sivatagban van Izrael, akkor Isten úgy gondoskodik róluk minden nap, hogy mannát ad nekik. Az a mennyei kenyér, össze kellett szedniük, porrázúzták, és ebből készítették a kenyeret, mert nem volt a sivatagban mit enniük, de Isten így gondoskodott róluk, és ez a kép milyen szép. Isten a pusztában 40 éven keresztül asztalt terít a népnek. Gondoskodik róluk. Pont annyival, amennyire aznapra szükségük van. A mennyei Isten az ő asztalához hívta, a pusztában is, a hit próbájában is az ő népét. És most is asztalhoz hív. Most is magához hív. Terített asztallal vár bennünket, mindannyiunkat. Mert ő valamit adni akar. Mert ő ma este is valamit ki akar a számodra jelenteni magából. Ma este is szólni akar hozzád. Ma este is cselekedni akar az életedbe, de legfőképpen ő adni akar. Adni akar valamit, de mit akar adni Isten ma itt nekünk? Most itt élő tanítványainak, gyermekeinek. Mit akar adni? És kicsit fájdalmas, hogy ott az ott lévők úgy zúgolódnak, és mintha provokálnák is Jézust. Nem értik, nem valamiért, nem értik még, hiszem, hogy még nem értik. És így azt mondják Jézusnak, hogy figyelj, hát mutass még jelet. Megszaporítottad a közönséges kenyeret. Mózes mennyei kenyeret adott nekünk. És Jézus válasza így foglaltam össze. A manna valóban a mennyből jött, de nem vitte őket oda. Mert akik a mannával táplálkoztak, azokat csak a földi életükre táplálta. Azok meghaltak a pusztában. Jézus azt mondja, hogy én nem csak, hogy tudok adni kenyeret, mennyei kenyeret, de én magam vagyok a kenyér. Aki mennyből jövő, és mennybe vivő. Ki eszi ezt a kenyeret, annak örök élete van. Ha meghal is a pusztában, de örök élete van. Én vagyok ez a kenyér, azt mondja Jézus. Mert ami ott történik a pusztában, az csak a kezdet. Mert ott is az én atyám adta a mennyei kenyeret, S ahogy ő ott áll, azt mondja, most is. Én az atyától jöttem. Hiszed-e ezt? És én nem csak azért jöttem, hogy a pusztában tápláljak, hanem az egész világnak táplálékul legyek. Örök életnek kenyere legyek. És hogy ez megtörténhessen, Jézus teste megtörik a kereszten. Értünk, hogy a Szentlélek által, belőle táplálkozva, az örök élet eledelét választva, mindannyian tudhassuk, hogy ő érte, ő rá nézve, minden bűnünk meg van bocsátva. Ő érte, ő rá nézve, a halál fulánkja már nem győzedelmeskedik felettünk. Le van fegyverezve. Ő érte, ő ránézve van feltámadásunk. Ő érte, ő ránézve van örök élet beszéde, ami táplálja a lelkünket az ő lelke által. Egy dolgot tehetsz ma este, és itt zárom le. Ha a hit próbájában vagy, hogy elmondod Istennek. Uram, Krisztus nélkül éhes vagyok. Krisztus nélkül a sötétségben vagyok. Krisztus nélkül el vagyok veszve a pusztában. Krisztus nélkül nincs élet a pusztában, a próba idején. Krisztus nélkül éhezem. Mondjuk ezt el neki, és hívjuk őt segítségül. Hogy ahogy Jézusnak az eledele volt, hogy az Atya akaratát cselekedje, a mi eledelünk legyen az, hogy Krisztus magunkba fogadjuk. Döntünk, Jézus Krisztus, ahogy énekeltük, légy a szívem trónjának az Ura, először vagy újra. Vigyél el oda, hogy meglássam, mi a veszendő, és mi az örök élet eledele. És valljuk meg együtt Péterrel, a Szentlélek által, ha meg tudod vallani. Így közeledjünk hozzá most az úrvacsorába. Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És mi hisszük, és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Amen.
Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, te eléd járulunk most, és azt kérjük tőled, amit egy énekünk mond, és amivel az énekben is kérjük, hogy hinni taníts bennünket, kérni taníts gyermeki nagy hitet, kérni hinni taníts. És ezt kérjük, igen, atyám, hogy egy kisgyermek úgy hiszi, és úgy néz a szülőjére, hogy mindent meg tud tenni, és csodákra képes. Így tudjunk mi is élni az életünket felnőtt fejjel, akkor, amikor már azt gondoljuk, hogy mi mindent tudunk, amikor önteltek vagyunk, amikor azt mondjuk, hogy csak rajtunk múlik minden, akkor tudjunk újra visszatérni abba a gyermeki hitbe, amiben gyermekként megvoltunk, és így tudjuk megvallani te előtted a Jézus Krisztusban vetett hitünket, azt, amit itt a apostoli hitvallásban is megvallottunk, hogy hisszük, hogy Jézus tőled jött, a mennyből jött. Hisszük azt, hogy ő értünk, halt meg a kereszten, és hisszük azt, hogy ő feltámadt, és visszament újra te hozzád, azért, hogy nekünk helyet készítsen, és mi is ott lehessünk veled az örök élet színhelyén, mennyben. És kérjük azt, Atyám, hogy csak egy parányi hitet adj nekünk olyan erősen, ahogyan az első keresztények is a megpróbáltatásokban kitartottak melletted, úgy tudjunk mi is megállni hittel a megpróbáltatásokban, hinni abban, hogy te mindenen fölül vagy, te fölötte vagy ennek a most kirobbant szomszédban, kirobbant háborúnak is, és tudjunk hinni abban, hogy ha eléd borulunk, és erősen, sokan közösen együtt imádkozunk, és emeljük fel szavunkat ezen a háború ellen, akkor van erőd, hogy megszüntesd ezt. És kérünk téged arra is, hogy az a pici kis hitünket, amit hozzád fölemelünk, azt te áld meg, hogy áldással lehessünk másoknak. Áld meg bennünket, hogy kilépünk innen a templomból, akkor te vezessél bennünket tovább, és tudjuk mindenhol, a családunkban, a környezetünkben, munkahelyünkön hirdetni a te szent evangéliumodat, a te megváltásodat. Tudjuk megélni mindazt, amit itt hallottunk az Isten tiszteleten, és tudjuk elmondani, hogy az örök életnek beszéde van te nálad, és ezzel a örök élet beszédével imádkozzunk közösen, ahogy te tanítottál bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.